Keresztény zsidó tanácskonferenciát tartottak november 21-én. A következő percekben professzor dr. Zsengellér József református teológus előadását hallhatják, melynek címe A béke gondolata az Ószövetségi Szentírásban és a rabbinikus tanításban.
Első előadónk professzor dr. Zsengellér József református teológus, az Országos Rabiképző Zsidó Egyetem tanára, az Országos Doktori Tanács alelnöke, aki a doktori fokozatát az Utrechti Egyetemen szerezte Hollandiában, és előadásának címe A béke gondolata az Ószövetségi Szentírásban és a rabbinikus tanításban.
Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Shalom aleichem, a béke veletek. Néhány gondolatban próbáltam összefoglalni azokat a témaköröket, amelyekben az Ószövetségben megjelenik, a Héber Bibliában megjelenik a béke gondolata, és a legvégén fogok egy picit a rabbinikus irodalom felé is tekinteni. Bizonyos értelemben kettős állapotban érzem magam, ugyanakkor itt ebben a közegben egy kicsit otthon, hiszen keresztény zsidó társaságról van szó. Keresztényként a Zsidó Egyetemen tanítok, számomra ez egy otthonlét tulajdonképpen. Az első témakör, amivel foglalkozni szeretnék, a név, és akkor tulajdonképpen az Ószövetség, a Héber Biblia időszaka elé kell egy kicsit szaladnunk, ez pedig az úgynevezett Amarna korszak, 4. Amenhotep Eknaton fáraónak az idején, a későbbi Izrael területén élő helyi uralkodók levelezéséből tudhatunk arról, hogy a két város, Sechem és Urusalim, vagy Urusalima, hogyan küzdenek egymással, és ez a bizonyos Urusalima, ez a mai Jeruzsálem, és hogyha egy kicsit az etimológiába is belenyúlunk itt a város nevében, az Uru az akkád nyelvben a város előtag, ami héberül így hangozna, hogy Ir Shalom, Urshalim, Urushalima. A következő textusunk a Mózes első könyvének a 14. fejezetében, amikor Ábrahám a Szidim-völgyi csata után vonul vissza, és Melkicedek megállítja, és hát a szöveg érdekes, hogy áldozatot mutat be neki, vagy ő neki. A szöveg egy kicsit izgalmas. Melkicedeknek a megnevezése érdekes számunkra most. Őt, mint Melech Salém, vagyis hogy Salemnek királyaként titulálja a szöveg. Hogy itt arról van-e szó, hogy ő Urusalima királya, a későbbi Jeruzsálem királya, vagy a békesség királya, a békesség uralkodója. Ezt igazán nem tudjuk, minden esetre ebben a kontextusban találkozunk a béke kifejezéssel. Nagyon izgalmas ennek a szövegnek a kumráni tekercsek közül a Genezis apokrifonban való alkalmazása, mert a szöveg itt Melkicedeknek a lakhelyeként definiálja Salemet, mégpedig azáltal, hogy hivatkozik az Izsák megkötözése történetben hely megnevezésére, vagyis hogy ahogyan Ábrahám majd a helyet elnevezi, Adonai Jir-e, vagyis hogy az örökkivaló gondoskodik. És itt a Genezis apokrifona Jir-et kombinálja a Salommal, és így lesz belőle Jerusalem. Jerusalem, tehát Jeruzsálem, mint a város neve. Még egy névkérdésről szeretnék beszélni, ez pedig magának Salamon uralkodónak a neve, akinek a héber változatában így látjuk a nevét, de ez is magából a békesség szóból származik, és tulajdonképpen a következő témánkhoz szorosan kapcsolódik is. Hiszen ugye Dávid szerette volna felépíteni az örökkévaló Isten templomát Jeruzsálemben, de azért tagadja meg tőle Isten a templom építését, mert hogy a kezéhez nagyon sok vér tapad, és az ő fia lesz, akit Salamonnak hívnak, vagyis a békének, és ő lesz az, aki a templom építése után bemutatott áldozatot követően azt olvassuk, hogy ő évente háromszor mutatott be égő áldozatot, és béke áldozatot, Shelamim. Ez már elhangzott az egyik köszöntésben ennek a kifejezésnek a formája. Ugye az is, hogy mindezt azután csinálta, hogy befejezte, hogy teljesítette a templomnak az építését. A Mózes harmadik könyve, harmadik fejezetében részletesen leírja, hogy hogyan is kell kinézni a béke áldozatnak, illetve mi minden lehet béke áldozatként feláldozni. És az izgalmas a történetben az, hogy a béke áldozat az egy kedves áldozatként jelenik meg az örökkévaló között, az örökkévaló előtt, és az ember és az Isten közötti békesség helyreállítását szolgálja. Amikor eltelik az ember az Isten iránti hálával, illetve az Isten elfogadja és megtelik ő maga a könyörülettel. Fogadalmi áldozatként is megjelenik a béke áldozat, Mózes 3. könyve 22. fejezetében, ahol a fogadalom betöltése, vagyis annak a vállalásnak a teljesítése az, ami a béke áldozattal kifejezése kerül, amit az ember az Isten előtt fogad. A salom, a béke, a háborúnak az inverze, a háborúnak az ellentetje. És ugye a Kohelet, a prédikátor arról beszél, hogy mindennek megvan az ideje, megvan az ideje a háborúnak is, és megvan az ideje a békének is. Annak idején a nagynéném azért nem akarta elküldeni hittanra a fiát, mert hogy a Bibliát olvasva annyi háborúság és annyi gyilkosság van benne, annak is megvan az ideje, de megvan az ideje az Istennél a békességnek. És számos békekötési történetet olvasunk a Bibliában, erre nem szeretnék kitérni, hanem az egyik 20. századi nagy francia biblikusnak, aki a holtengeri tekercsek egyik első publikálója, felfedező is volt, Roland de Vaux-nak van egy ilyen markáns mondata, hogy a béke nem csak a háború hiányát jelenti, hanem a két ember közötti barátságos kapcsolatot, a két ember közötti kapcsolat helyreállítását. És számos helyen látjuk azért a másik fölött való, a másik fölé való kerekedésnek a kifejezéseként is, ahol a győzelem szinonimájaként jelenik meg, mint például Gedeon történetében, vagy éppen Áháb király halála után a béke helyreállításaként, a győzelem szinonimájaként hangzik el a salom. Ugyanakkor, ahogyan majd a következő nagyobb gondolatkört már megelőlegzi, a béke a gazdagságnak is a kifejezése, amikor az ember eltelik a világnak a javaival. És önmagában a jólétet is kifejezi a szó. Talán ismerős mindenkinek Jeremiásnak a fogságba vitteknek küldött levele, amelyben ugye leírja, hogy mi mindent csináljanak, hogy házasodjanak, hogy szántsanak, vessenek, arassanak, és ugye elhangzik a következő mondat, hogy fáradozott annak a városnak a salomján, ahová fogságba vittek titeket, mert hogy annak a salomjától függ a ti salomotok is. Tehát ez jelent egy életben való megelégedettséget, és erre bizonyos értelemben nagyon jó rímmel a pár évtizeddel ezelőtt felfedezett úgynevezett al-jahudi szövegek, amiket Babilon és Nippur városai közötti területen találtak. Ezek akkád nyelvű ékírásos szövegek, amelyek a fogságba vitteknek szerződéseit tartalmazza, és nagyon érdekes, hogy ezekben a szerződésekben Istenről tulajdonképpen nincsen szó, de mindenről arról, amit Jeremiás megemlít, igen, van adásvétel, van hitelfelvétel, van rabszolgaszerződés, van szolgálat, katonai szolgálat megváltás, és még házasságkötési szerződés is van, amiben Isten neve nem hangzik el, és az Istenre való hivatkozás sem, mert hogy ezek a dokumentumok a korabeli birodalomnak a hivatalos nyelvezetét és hivatalos szófordulatait tartalmazza, de pontosan azt mutatja, hogy beteljesítik azt a tanácsot, amelyet Jeremiás mondott el nekünk. Ezt csak azért hoztam a hallgatóság számára érdekességként, mert ez viszonylag új régészeti felfedezés, hogy a babiloni fogságban vitteknek megtaláltak bizonyos dokumentumait. Egy nagyon izgalmas gondolat, ami ritkán kerül elő a salommal kapcsolatosan, hogy az örökkévaló Isten a béke szövetségétként definiálja a saját maga által kötött szövetséget. A felek szövetségkötése békét garantál, ez alaphelyzet általában minden békekötés vagy szövetségkötés során, amit megtalálunk a bibliai történetekben is, Izsák történetében vagy Salamon történetében. De az örökkévaló által megfogalmazott béke, az túlmutat ezen, mert azt mondja, hogy íme békesség, vagy szövetség, mert az íme békességem szövetségével ajándékozom meg őt, jelen esetben Fineást vagy Pinhászt, aki ekkor az örök papság ígéretét is kapja, és a teljesség, a békesség szövetségével ajándékozza meg. Hasonlóan Ezékiel könyvében az örökkévaló a visszatérő Izrael számára a békesség szövetségét, a békeszövetségét köti velük, ami azt mondja, hogy ez örök szövetség. Az emberi szövetségek mindig szétszakadnak, az Isten által kötött szövetség, a béke szövetsége örök szövetség. És elhangzott az is, püspök úr említette, hogy az ítélet és az igazság is hozzákapcsolódik ezekhez a Salom gondolatához, ahogyan azt több helyen találjuk, itt csak egyetlen példát hoztam erre. És ami a legfontosabb, vagy a legizgalmasabb, és ami kilép tulajdonképpen már magán a Héber Biblián és az Ószövetség gondolat körén, amikor már a Salom az eljövendő ígéretnek lesz a kerete. És itt is háborús szituációban találkozunk vele, hiszen akár a Mikeás, akár az Ézsaiás második fejezete az asszír fenyegetés háborús kontextusában hangzik el, és hoz elő egy olyan ideális béke korszakát, amilyen a normál emberek között ritkán jelenik meg, ahogyan ezt majd a Jesaja 9, illetve 11 is előhozza. De ide érdemes beidézni a 85. Zsoltárt, mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön, szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Ugye ez erre a szövegre is volt már utalás. És a Salom magának a messiási korszaknak is a jellegzetessége, az attribútuma. Ugye Ézsaiás 9.5-ben a messiásnak a jelzői között jelenik meg a szár Salom, az uralom az ő vállán lesz, és fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, szár Salom. Ez a béke azonban, ahogyan említettem, túlmutat az aktuális kontextuson, hiszen Ézsaiás, ahogyan említettem, az asszír háború kontextusában mondja maga proféciáját. Itt túlmutat, sőt túlmutat egész Izraelen is, hiszen már a békesség fejedelme már az eljövendő időket idézi fel, az Olam Habát, az eljövendő időt, ami egyben az eszkatológikus béke is. És nagyon izgalmas, hogy az Ézsaiás 11-ben megjelenő békességben azt látjuk realizálódni, hogy visszatér a világ a teremtettség állapotában. Itt már a bárány együtt van az oroszlánnal. Megtörténik az, ami a bűneset előtti állapot, ezt a békét állítja helyre a békesség fejedelme ebben az eszkatológikus békességben. És ennek a békességnek a örökké valóságát kívánja tulajdonképpen minden egyes szertartás végén az aktuális pap vagy lelkész az áldásban, és akár zsidó, akár keresztény közösségekben az ároni vagy a papi áldás elhangzása, aminek a vége ez, hogy és adjon néked békességet. A rabinikus irodalommal kapcsolatban csupán néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Én is a Pirkei Avotból hoztam egy gondolatot a Misnából, amikor Rabbi Simon ben Gamliel azt mondja, hogy három dolgon áll a világ, az igazságon, a jogosságon és a békén. Ő ebben a háromban, a világ három tartó oszlopának egyikeként nevezi meg a Salomot. Ahogyan a Talmud pedig azt mondja, hogy az egész Tóra a béke útját szolgálja. A zsidó imakönyv tele van olyan bibliai hivatkozásokkal is, különösen zsoltárokkal, amelyekben a békéről olvasunk és a békéről beszélünk. És végül az utolsó szövegrész egy kicsit talán távolinak tűnik, hiszen a Vaikra Rabba 9 éppen a Mózes harmadik könyvének azt a passzusát elemezgeti a 7. fejezetből, ahol ott a béke áldozatról beszél, és azt a kérdést teszi föl, hogy hát az áldozatok felsorolásában miért a béke áldozat az, ami a legvégén van. És hát erre az első válaszként így hang, Simon Rabbi azt mondja, hogy hát a vegyes gyümölcsökből, diófélekből álló étel az utolsó. Miért? Hát mert abban is sokféle van. Mert hogy maga a béke áldozat is sokféleséget mutat, és ezután bontódik ki a szövegben, hogy mi is ez a sokféleség, folyamatosan arra koncentrálva ez a kifejezés hangzik el, hogy Gadol HaShalom, vagyis hogy nagy, vagy nagyszerű a béke, és mindenkinek más gondolata van arról, mert olyan sok minden van benne, hogy miért is nagyszerű a béke. Mert minden áldás teljessége benne van, mert az Úr erőt ad a népének, és megáldja békességgel, vagy azért nagyszerű, mert minden parancsolat benne van, vagy azért nagyszerű, mert minden viszály, veszekedés, vita, vagy gonosz szem végül is a békét követeli. De számomra is a kicsengése a történetünknek, és a mai előadásomnak Rabbi Judahben, Rabbi Yossinak a mondásában van, hogy a béke azért nagyszerű, mert ahogyan a Szentnek áldott legyen az ő neve, az ő neve is béke. Mert hogy Bírák 6-ban, Gedeon történetében ő így nevezi el tulajdonképpen a helyet, hogy Adonai Shalom, az örökkévaló, a békesség. Ő maga a békesség. Hát őt kívánom, és a békességet mindnyájunknak, és ebben a mai helyzetben ugyan a holokausztra és az áldozataira emlékezünk, de nem feledkezhetünk meg a mai helyzetről. Ezért a 122. Zsoltárnak a gondolatával fejezem be. Sállú Shalom, Lörű Sálai.
Keresztény zsidó tanácskonferenciát tartottak november 21-én. Az elmúlt percekben professzor dr. Zsengellér József református teológus előadását hallották, melynek címe a béke gondolata az Ószövetségi Szentírásban és a rabbinikus tanításban.